tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive together.
9 óra 16 perc, jó reggelt kívánunk, folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. Kántor Endre bírja a strapát.
És Mihálovics András is kitart mellettem.
Igen. 0-30-20-10-9-0-9 ez az SMS és WhatsApp számunk, és beírta egy hallgató azt az SMS-t, amivel láttunk csónakázni következő rovatunkra, mert így hangzik: kedves gazda, fontos lenne tudnom, hogy a lány muflonnak van-e szarva. Hát ha van is, akkor ilyen enyhén hátrahajló és ilyen kicsi szarva van, tehát ilyen semmiképpen sem annyira markáns, mint a muflonnak az a csiga alakú szarva, de gyakran előfordul, hogy egyáltalán nincs is. Tehát ebben nem lehet igazságot tenni, hogy van egyértelműen, vagy nincs egyértelműen. Van, amelyiknek van, van, amelyiknek nincs, és akkor jöjjön.
De nem az a fajta nagy...
Nem az a nagy, igen, egy kicsi kifliszerű, és nem ez a kakaós.
Jó, még játszunk egyet, és utána rögtön Mihálovics gazda következik.
A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a jövő hét csütörtökön megrendezésre kerülő Fókuszban fejlesztés és versenyképesség konferenciára, az eseményt szervező HG Média csoport jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Magyarország az idén 5 helyet lépett előre a svájci IMD üzleti iskola versenyképességi jelentése szerint. Hanyadikok vagyunk most ezen a listán? A. 52-ek, B. 47-ek, vagy C. 42-ek.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, hát a sajtóban is lehetett olvasni arról, hogy tea termesztésbe fognak Magyarországon. Igen, még egyszer mondom, tea termesztésbe. Hogy ennek mi áll a hátterébe, azt fogjuk most felfejteni. A vonal túlsó végén Varga Marianna, okleveles kertészmérnök, tea nagykövet. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
No, hát honnan jött az ötlet? Hát azért a tea egy ilyen trópusi ázsiai növény. Hogy kerül Magyarországra?
Így van, eddig még Európában, illetve Magyarországon nem folyt tea termesztés. Én magam sem gondoltam még egy évvel ezelőtt, hogy ezzel fogok foglalkozni, hanem viszont évek óta teákkal foglalkozom, teakóstolókat és workshopokat tartok, és így került hozzám egy ilyen felkérés, miszerint vállalnám az Európai Tea projektnek a magyarországi koordinálását, lennék-e a tea nagykövet, és természetesen örömmel vállaltam, hiszen szakmai kihívásnak tekintem kertészmérnök létemre. Igazából arról van szó, hogy egy holland kertész arra gondolt, hogy miért ne lehetne Európában olyan a teatermesztés és a teafogyasztás, mint maga a szőlőtermesztés és a borfogyasztás, hogy fogyasztunk minél több helyét, próbáljuk meg helyben termeszteni, és ő kinemesítette a kínai teának, a Camellia sinensisnek a hidegtűrő változatát, ami alkalmas arra, hogy európai országokba termesszük.
Szóval akkor ez nem az a hagyományos ázsiai tea, hanem ennek ez egy nemesített változata, a hidegtűrővé nemesített.
Igen, ugyanazt tudja produkálni, mint a kínai tea, tehát ízben, ízvilágban ugyanolyan lesz, nagyon jól szerepel tea verseny, tehát kóstolókon, teszteken. Egyetlen különbség van, hogy jobban tűri a hideget, tehát mínusz 15 fokig van jelen pillanatban tesztelve, tehát alkalmas arra, hogy Európában kibírja a teleket.
Azt a holland kertészeti kultúra az ugye világhírű, de hogy kerül Magyarországra? Miért pont Magyarországon vágnak bele egy ilyen projektbe, vagy Európa más országába is vitte ez a holland kertész ezt a teafajtát?
Igen, igen, több országban, és ez most egy európai teaprojekt néven fut, és lehetett országoknak úgymond csatlakozni, minden országból egy tea nagykövetet választottak, aki az adott országában toboroz termelőket, betanítja őket, és koordinálja ezt a projektet. Úgyhogy Magyarországról én utaztam ki Hollandiába, ott helybe betanítottak az ültetésre, termesztésre, a feldolgozásra, és azóta is szoros kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdés felmerül, amivel még nem találkoztunk, ők rögtön segítenek, és én vagyok a kapocs, úgymond a holland cég és a magyar termelők között. Toboroztam termelőket, akikkel együtt már ültettünk, és így vagyunk szoros együttműködésben, de több európai országban elindult.
Igen. Mennyi termelő van Magyarországon, és mekkora területen próbálják meg ezt a növényt termeszteni?
Volt már egy ültetés, most lesz szeptemberben a második ültetés. Első ültetéskor 8 termelő csatlakozott, és most szeptember végén még 4 termelő csatlakozik, tehát 12 kis teakert van már. Területben ez területben néhány 10 négyzetméter jelent, azért nem érdemes területben mondani, mert nagyon kicsi a területigénye, nagyon sűrűn 8-10 centinként ültetjük a teát sövényként, tehát inkább tőszámmal számolunk, mint területre. 1300 teacserjét ültettünk el első ültetéskor, és most még 1000-et ültetünk ősszel.
Mikorra lesz magyar tea? Mikorra lehet ezt szüretelni az ültetés után?
Az ültetést követő évben kezdjük szedni, tehát jövő tavasszal, áprilisban már elkezdjük a tealevelek szedését, és jövő nyáron már meg tudjuk kóstolni a magyar teát.
Na, ez jó hír. Mennyiben más az igénye ennek a növénynek, mint a Magyarországon megszokott gazdasági haszon növényeké? Kell-e például fóliasátor télen neki? Kell-e nagyobb vízigény? Hogy bírja azt, hogyha mondjuk nincs olyan nagyon nagy forróság, mint mondjuk Ázsiában megszokhattuk? Mennyire igényes például a levegő páratartalmára? Ugye ezt is ugye most laikusként mondom, hogy így a trópusi országokban mondom, ez is magasabb, mint kontinentális éghajlaton. Szóval milyen körülményeket kedvel?
A jelenleg az éghajlat kedvez neki, tehát amióta elültettük, nagyon jól érzi magát a növény, egy 15-20 centit hajtott már azóta, és tele van bimbóval, tehát hamarosan virágozni fog, ami azt jelenti, hogy szépen meggyökeresedett, és jól érzi magát a növény, ami nekünk egy pozitív visszajelzés. A vízigénye nagy, tehát ha azt kell mondanom, hogy milyen munkaigénye van, akkor az öntözés az mindenképpen öntözni kell. Nagy a vízigénye, soha nem szabad hagyni, hogy kiszáradjon, de egyébként jól érzi magát, ez a mostani klímaváltozás, melegedő éghajlat, ez kedvez neki egyébként most Európában is. Elvileg az elkövetkezendő telek is enyhe telek lesznek, úgy jósolják, de szépen meggyökeresedik, mire beáll a hideg, úgyhogy nem lesz probléma szerintem télen se. A párásítás azt pedig jövőre fogjuk teszteni, ugye most az első év úgymond a teszt év, hogy lehet, hogy igen, tervezünk olyat, hogy néhány parcellel megpróbáljuk párásítani, majd nyáron, jövő nyáron, mert lehet, hogy akkor gyorsabban nő a tea, tehát több lesz magasabb lesz a hozama. Tehát ezt majd tesztelni fogjuk még. Tehát igen, vannak dolgok, amit még az első év alatt tesztelni kell. Igen.
Mi a szüret után ugye leszedik a leveleket, de melyikeket és ezekkel a levelekkel utána mit történik?
Mindig csak a legfrissebb leveleket, az úgymond csúcshajtásokat szedjük, tehát a felső két levelet rüggyel együtt, és tavasszal kezdjük a szedést, tavasztól októberig tart a szedési szezon, ami azt jelenti, hogy körülbelül három hetente fogjuk tudni szedni az új leveleket, és ez rögtön szedés után frissen hűtött kamionnal megy Hollandiába, jelen pillanatban Hollandiában van a feldolgozó üzem. de nagyon szeretnénk, dolgozunk azon, hogy Magyarországon is megoldható legyen majd a feldolgozás. Most jelen pillanatban Hollandiába kimegy kamionnal, és külön kezelik a magyar teát, ott nekünk feldolgozzák, szárítják, csomagolják, és úgy lehet visszavásárolni.
Aha. Ez kereskedelmi céllal indul ez a termelés, tehát nem egy szerelem projekt, és nem egy ilyen kísérlet, hanem hogyha ez bejön, akkor az a terv, gondolom, hogy felfusson ez a termelés, és magyar bögrékbe magyar tea kerüljön.
Persze, abszolút ez egy cél. Hát jelen pillanatban, mint minden új projekt, szerintem szerelem projekt, egy szenvedéllyel és szerelemből csináljuk jelen pillanatban, de igen, hosszú távú terveink vannak, tehát az a terv, hogy népszerűsítsük úgymond a magyar teát, a teafogyasztást növeljük, hiszen az összes többi zöldséggyümölcs fogyasztásba egyre többen adnak arra, hogy helyben termett magyar fogyasztanak, vásároljanak lehetőség szerint. Szeretnénk, hogyha teából is ez elérhető lenne. Nyilván nem az a cél, hogy az ázsiai teát kiszorítsuk, hiszen az lehetetlen lenne, de egy termékbővítés a célunk, egy választékbővítés, és különlegesség is. Úgyhogy igen, jövőre már lesz magyar tea, és remélhetőleg egy-két éven belül már a feldolgozás, csomagolás is itthon fog történni, úgyhogy még kevesebb utat kell megtegyen a tea. Igazából ez onnan indult ez a projekt, hogy ne kelljen mindent a világ túlsó végéről szállítani, hogy környezettudatosság jegyében, tehát nagyon messze van Kína, Japán, nagyon sokba kerül a szállítás, és minél kevesebb utat tegyen meg a tea, minél frissebben eljusson a fogyasztóhoz, pont ezért zöldteát fogunk belőle készíteni, és minél kevesebb utat tegyen meg, tehát a szürettől viszonylag hamar, néhány héten belül már a fogyasztó asztalán lehet.
Ez árban versenyképes lehet, vagy ha nyilván még korai egy kicsit, de azért gondolom, hogy azért a tervezésnél valamiféle ilyen költségkalkulációt is végeztek, hogy mi az az ár, amit mellett megérheti Magyarországon teát készíteni. Ez ilyen, gondolom, nem a legalacsonyabb áron fog majd a polcokra kerülni, de ilyen közepes áron meg lehet ezt majd vásárolni?
Valószínű, hogy magasabb árfekvésű lesz a dolog, tehát egy ritkaság, egy különlegesség, és biztos, hogy nem a legolcsóbb kategóriájú lesz.
Jó.
Igen, pontosabban.
Gondolom, persze.
Tehát a minőségi és a helyi azt gondolom, hogy mindig egy picit drágább, mint a messziről jött tömeg cikk, de bízom benne, hogy a fogyasztói réteget meg fogjuk hozzá találni, akiket érdekel ez, vagy akik értékelik az erőfeszítéseinket.
Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, és drukkolunk akkor a termelőknek, hogy legyen magyar tea. Sok sikert a projekthez.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra, minden jót kívánunk.
Viszont hallásra.
Varga Marianna, okleveles kertészmérnök, tea nagykövet számolt be arról a projektről, melynek az a célja, hogy magyar csészébe magyar tea kerüljön.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.
Just can't appease you, baby, with this on my chest. best win or lose. I know it's selfish, but I feel I'm out here all alone. Standing by in my mind. I don't know why I keep you here inside this. I don't know what to do. I don't know why I don't know why I keep you here inside this. I don't know why I keep you here inside this. I don't know what to do.
A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
Varga Zoltán elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt!
Na mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén? Éledezünk? Történik valami?
Egyelőre nehezen. Mondhatnám, irányban sem és forgalomban sem. Egyébként negatív a nemzetközi befektetői hangulat, és ennek megfelelően csökkenéssel nyitott a hazai kereskedés is. Az OTP vezeti a sort, ha lehet így mondani, inkább negatív értelemben. 1,2%-os csökkenéssel 9980 forinton áll a bankpapír, de összességében még 300 millió forint értékben sem kereskedtek vele, tehát meglehetősen alacsony a forgalom. A Richter 0,1%-os csökkenéssel 5050 forinton, a MOL pedig 1%-os csökkenéssel 2862 forinton áll. Egyedül a Magyar Telekom tud emelkedni 408 forint, ez 0,7%-os emelkedésnek felel meg. Illetve a kispapírok közül érdemes szót ejteni az Opusról, mely 0,6%-os emelkedéssel 536 forinton áll és 63 millió forintos forgalom mellett.
Hát igen, ezek ilyen kis csekélyke forgalmak. Mit vártok egyébként, hogy van-e valami izgalmas dolog, ami esetleg megmozgathatja,
felborzolhatja a kedélyeket, igen. Felpörgetheti a kereskedést.
Fel fog pörögni, bár igazából olyan esemény nem lesz ma. 11 órakor jön az eurózónás infláció, de ez már felülvizsgált adat, tehát nagy meglepetés nem tartogathat valószínűleg. Illetve holnap lesz ugye az MNB kamat döntő ülése, ami piacmozgató lehet majd mind a forint, mind akár a részvénypiac szempontjából. Holnap délután, tehát a mai napon nem igazán lesz olyan esemény előre láthatólag. Esetleg a török líra mozgása lehet izgalmas, a mai napon egyébként ismét gyengülni kezdett, de makroadat szinten nem várunk ilyen eseményt.
Oké, tehát nem.
Jó, hát akkor a devizapiac.
Igen.
Igen, azt megnézzük meg. Ugye a lira gyengülésével párhuzamosan a forint is gyengült egy picit, ma reggel 325,11-nél járunk az euróval szemben, és 279,41 a dollár, úgyhogy viszonylag stabil a hazai fizetőeszköz, továbbra is egy ilyen 5-6 forintos sávban mozoghat, holnap majd nagyobb mozgásokra készülhetünk, egyébként az inflációs jelentés keretszámait megismerhetjük holnap, és esetleg a nem konvencionális eszközök későbbi kivezetésének a menetrendjére is utalhat a jegybank, nem várnám azt, hogy már erre bejelentés kerül, tehát hogy októbertől már kivezetnék vagy csökkentenék, de valamilyen utalás szerepelhet benne, illetve nyilván kitérhetnek majd a feltörekvő piaci turbulenciákra az LKB monetáris politikára, úgyhogy abban lesznek majd izgalmak.
Rendítsek, akkor ezeket fogjuk figyelni. Köszönjük szépen, Zoli, jó kereskedést nektek, és jó várakozást akkor az izgalmakra.
Köszönjük szépen nektek,
okay, szép napot.
Sziasztok.
Varga Zoltán elemzővel beszélgettünk, és ő mondta el, hogy mi történt az első bő fél órában a Budapesti Értéktőzsdén.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzy-n az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 Jazzy garázsába vasárnap reggel 8-kor 2 órára beparkolunk a legújabb automodellekkel. Tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street. Jazzy Street. Forduljon a 90.9 Jazzy autós műsora után. Érdemes. Minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr Bögös Sándor. Reklám.
Vezesse körbe a földet 20-szor. Járja végig a kínai nagyfalat 125-ször. Vagy autózza körbe Magyarországot 360-szor. És még mindig marad 200 ezer kilométer Toyota garanciája. 1 millió érvünk van a megbízhatóság mellett. A Toyota ProAce kisáruszállító és minibusz változatai most 1 millió kilométer garanciával vásárolhatóak meg. Ráadásul most akár 1 millió forint flotta kedvezményt adunk ajándékba, már egy autó vásárlása esetén is. További részletek a toyota.hu oldalon.
New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, mika vagy medve? A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
A fesztivál szezon nem múlik el a nyárral. Újra európai hidak a MÜPÁ-ban, szeptember 16 és 26-a között. Mártozzon meg a Baltikum és Lengyelország kultúrájában. Világ és könnyű zene, kortárs, barokk és romantikus dallamok, népművészet, irodalom és képzőművészet. Legyen ott a nyitókoncerten Piotr Andershevskivel és a Szimfónia Varszóviával a Budapesti Fesztiválzenekar és a MÜPA közös fesztiválján.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
Míg az utóbbi években jelentősen nőttek a nettó bérek Magyarországon, ettől a nyugdíjak emelkedése messze elmaradt. Ami 2014-ben a magyar átlagnyugdíj havi összege 110.800 forint volt, addig ma ez 130.500 forint. Ezzel szemben ugyanezen időszak alatt a nettó átlagbér a havi 150.600-ról 219.200 forintra futott fel. Így látványosan csökkent a nyugdíjak helyettesítési rátája. 2014-ben a havi átlagnyugdíj a nettóbér 73,5%-a volt. Ez idén júliusra 59,5%-ra olvadt, számolta ki a zoom.hu. Jelentős szigorítást terveznek 2019-től a műanyag zacskók és az egyszer használatos műanyag eszközök kiszorítása érdekében. A termékdíj bevezetésével ugyan sikerült csökkenteni a forgalomban lévő zacskók számát, de a jövőben várhatóan tovább emelkedik a díjtétel a boltokban található letéphető zacskók és csíkos szatyrok esetében. Ezen kívül emelkedik az egyszer használatos műanyag poharak, edények termékdíja, valamint a kör tovább bővül az egyszer használatos műanyag evőeszközökkel. A környezetre különösen nagy veszélyt jelentő műanyag zacskók forgalmazását a szaktárca várhatóan jövő július 1-től betiltja. Semmi köze sincsen Vlagyimir Putyin elnökhöz a Skripalék megmérgezésével London által megvádolt két orosz férfinek. A Kreml szóvivője az orosz állami tévében elmondta, nem volt előre előkészítve Putyinnak az a Vlagyivosztoki Kelet-gazdasági fórumon csütörtökön elhangzott bejelentése, amely szerint az orosz hatóságok tudják, hogy kicsoda Petrov és Boszirov. A két férfi pénteken elismerte, hogy valóban ők láthatók a brit hatóságok által bemutatott felvételeken, de tagadták, hogy közük lenne az orosz katonai hírszerzéshez. Azt állították, hogy turistáskodó üzletemberként jutottak Salisburybe épp aznap, amikor Skripalikat megmérgezték. Az amerikai elnök újabb kínai termékekre vethet ki vámot. A The Wall Street Journal azt írta, hogy Donald Trump várhatóan ma jelenti be 200 milliárd dollár értékű kínai termék pótvámját. Ennek a mértéke a korábbi 25%-os amerikai büntető vámoknál kisebb, 10% lesz. Alap úgy tudja továbbá, hogy az amerikai elnök javaslatot tett Kínának arra, hogy szeptember 27-28-án Washingtonban egyeztessenek kereskedelmi ügyekben. A héten is folytatódik a nyáriasan meleg idő, a hétvégére viszont akár 10 fokos lehűlés is érkezhet. Ma sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Napközben 24-28 fokig melegszik a levegő. A következő napokban is nagyrészt derült napos száraz idő lesz délutánonként 30 fokos meleggel. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten tart még a helyszínen és a Jászberény úton a Sörgyárnál és az Éles Saroknál a felüljáró alatt. Lassan lehet haladni a Fehér úton mindkét irányban, a Kerepesi úton befelé az Őrs vezérterétől, a Szerémi úton befelé az Építész utcától, valamint a Gyáli úton befelé a Határúttól. A Kossuth-Lajos utcában a Szép utca és a Városház utca között mindkét irányban lezárták a belső sávot távhővezetéképítés miatt. A Szabad Sajtó úton a március 15-e térnél irányonként csak két sáv járható. Pongrász Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Et d'un coup t'arrachais les yeux. Si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures. Si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. Crier pendant des heures si tu ne reviens pas tout de suite. Pour bien filer à 100 à l'heure pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts pour que j'apparaisse dans ton salon. Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce. Ça me fait mal.
Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövőkutatás a millás reggeliben, a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
Na hát egy kicsit a jövőről fogunk beszélni, de arról is, hogy milyen valóságok lehetnek, mi válhat valóra. Kánai András van itt velünk a stúdióban, a kreatív kommunikátor, jövőkutató, író? Most már azt is lehet mondani?
Igen, igen, egy könyv után, meg 9 science fiction novella után, most már egy picit merem mondani.
Holnap történt ez a könyv címe, 5 sci-fi téma, amely valósággá válhat. Nekem mindig ez a mániám, hogy ezek mindig valósággá válnak, illetve hát valahogy ilyen jövőbe látó embereknek tartom azokat a sci-fi írókat, akik így megpróbálják elképzelni, hogy mi az, ami majd történni fog. És itt most nem elsősorban Asimovra kell gondolni, de akár rá is gondolhatunk olyan dolgokkal, amik már megvalósultak, no, esetleg, amiket ír. De mik ezek?
Hát melyik ez az 5 téma, ami szerinted majdnem biztos, hogy megvalósul? Sőt, mondjuk ki, akkor biztos, hogy megvalósul.
Több-kevesebb biztonsága megvalósul, mert például a transzhumanizmus egy nagyon átfogó téma, és egy része kezd megvalósulni, egy más része pedig még elég science fiction. Ezek a háromdimenziós nyomtatás, a USA-nak a lesüllyedése, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, ez geopolitikai, társadalmi kérdés, és az amerikai írók nagyon sokan úgy vélik, hogy ez egy eldöntött tény, és le fog süllyedni.
Mint a római birodalom, szokták mondani.
Igen, és a könyvemben hozok párhuzamot, hogy amerikai írók nézik ezt a fajta párhuzamot is, bár szerintem nem lehet egy-egyben megfeleltetni, de nyilván vannak hasonlóságok ebbe a dologba. Beszélek a transzhumanizmusról, mint ilyen nagy átfogó témáról, arról, hogy vajon lesz-e egy nagy gonosz cég, ami majd az egész világot uralja, és ha lenne egy ilyen cég, akkor a mostani jelöltek közül vajon melyik áll ehhez a legközelebb, illetve a Mars utazásnak is egy külön részt szenteltem, mert ott nagyon sok olyan jellegzetesség van a Mars utazásnak, amivel kevéssé foglalkoztak az emberek, és az utóbbi 1-2-3 évben vették elő ezt a megvalósulási lehetőséget vagy lehetetlenséget, ilyen például az, hogy az egész egyszerűen az ember nem tud elmenni a Marsra a biológiai korlátai miatt, illetve el tud menni, de annak nagyon rossz vége lesz.
Jó, vegyük egyenként.
Hogy mi lesz a rossz vége, hogy nem tud krumplit termelni, meg hogy felrobban a sátra?
Ennél sokkal rosszabb, amikor kiszáll az űrhajóból, ha valahogy meg tudjuk csinálni azt, hogy kiszálljon abból az űrhajóból, az már egy nagyon nehéz kérdés. Ezzel foglalkozom, ez egy fizikai vezérlés, technikai kérdés. Akkor nagy valószínűséggel vakon és egy kicsit rákosan fog kiszállni abból az űrhajóból. Tehát az, ami a Marsi című filmben ott járkál szabadon, csupasz van a Marsnak a felületén, hát az kész életveszély. Tehát a legjobb esetben is most azt tartják a szakemberek, hogy a föld alatt valamiféle helyet alakítunk ki. De hát képzeljünk el egy embert, aki ott él 3 évig a föld alatt és a Marsi homok alatt, és a föld az csak egy nagyon-nagyon távoli hely. Tehát ennek ilyen pszichológiai vetületei is vannak.
De még itt nem is tartunk. Hogyan jutna oda az ember? Mert ugye azt mondják, hogy évekig kell utazni, ugye ebben a Endre által idézett filmben is ugye már a kommunikáció is elég hosszadalmas és elég körülményes. Miért tartod mégis azt, hogy megvalósulhat a Mars utazás?
Kicsit trükkösebb ez ennél. Ugye az 5 science fiction téma, ami valóságá válhat, ott van az a 6 a végén, tehát hogy megvannak rá, pont ettől kicsit science fictionesek ezek a témák, egy kivételvel a háromdimenziós nyomtatás, mert az már nagyon
az
közel
már
van.
Az már jelen gyakorlatilag.
Igen, az már jelen van, ott a science fiction része az, amikor szervet tudunk nyomtatni, az még nagyon nehéz, és annak a következményei, illetve annak például, ami science fiction írók írtak, hogy a mindenki önállóan otthon, ahogy most torrentezni fog drogfájlokat, és azokat nyomtatja, és ez milyen világot feltételez. De menjünk vissza a Marshoz. A Marsnál rengeteg sok probléma van. Kezdődik ott, hogy igen, nagyon sokáig tart az út, tehát hogy több hónapos az út, és az nem olyan, hogy odamész, és akkor megérinted a talajt, és mint a gyerekjátékban rögtön visszafutsz, hanem ugye ilyen ablakok vannak, amikor érdemes elutazni, tehát amikor ki kell várni azt a Föld-Mars távolságot, hogy vissza lehessen jönni. Emiatt a világűrbe való tartózkodás, ettől nehéz a dolog, ez akár több éve is elhúzódhat, ez nem tesz jót az ember szervezetének, mert kozmikus sugárzás éri. Tehát ez a legeslegelső, szinte áthatolhatatlan probléma most. Tehát ezt nem lehet így megoldani. Az már csak egy következő és elég nagy kérdés, hogy hogyan menjünk oda, aminek vannak űrhajózás technikai elemei, tehát hogy nincsen ilyen hordozó rakétánk. Ugye most, ha bárki bármit ki akar lőni ilyen komolyabban, akkor oroszokhoz kell fordulnia, például amerikaiaknak le fog járni a szerződése az oroszokkal jövőre, hogyha jól emlékszem. Tehát nagyon sok ilyen kérdés van, onnantól kezdve, hogy hogyan álltjuk össze a csapatot, hány férfi, hány nő, csak férfi, csak nő, tehát nagyon sok
furcsa,
kérdés van.
Az a furcsa, hogy beszélsz erről, miközben embereket zárnak konténerbe, hogy bírják az összezártságot, miközben Elon Musk kísérletei kapcsán a nemzetközi sajtó arról hangos, hogy kézzel fogható a Mars utazás. Ugye Stephen Hawking mondta talán, de nem tudom, hogy jól emlékszem el, hogy nincs is nagyon más választás az emberiségnek, kolonizálni kell egy másik bolygót, és erre a Mars tűnik alkalmasnak. Tehát ezek az átlag ember számára azt sugallják, hogyha nem is jövőre, meg nem is 3 év múlva, de mondjuk 5-10 év múlva talán már ember lesz a Marson. Ehhez képest olyan problémákat soroltál, amit nem is tudom, hogy lehet majd megoldani.
Pontosan. Én amikor nekikezdtem ennek a fejezetnek, ez volt a könyvnek az utolsó fejezete, én is úgy álltam neki, hogy megkérdeztem az átlag embereket, ismerősömet, hogy szerintetek mikor lehet marsutazás. És amikor végére értem a megírásnak, ami tulajdonképpen egy óriási nagy kutatás volt részemről is szakemberekkel, és a fejezetet is átnézettem egy marskutatóval itt Magyarországon, aki nagyon elismert marskutató, akkor jött ki az, hogy hát erről inkább beszélünk, és inkább egy vágy van bennünk, és egy meghódítandó terület, és beindítja a képzeletünket, mint sem, hogy most megvalósítható lenne. Tehát, hogy nem, hogy 5-10 évről van szó, hanem itt évtizedekről van szó.
Igen, csak hogy benne van a pakliban az, hogy közben egy olyan technológia felszínre kerül, vagy kitalálunk valami olyat, amivel megváltozik teljesen az elképzelés, ahogy egyébként mondjuk a holdutazás kapcsán is volt, ugye? Tehát már Verne írt róla, gondolkodtak róla, mindig izgatta a fantáziáját az embereknek, de nem volt az a technológia a kezükben.
Nagyon jó hasonlat, ugye Verne a 19. századnak az írója, és ugye először 1961-ben mentünk ki egyáltalán, és a Holdra meg 1969-ben, tehát csak nem 100 év eltelt, hogy a Verne erről írt. Hát ott is nagyon soknak el kellett telnie, és azért is jó a hasonlatod, mert ugye amikor Kennedy kiadta a jelszót, ugye megijedtek az amerikaiak azért a Szojuznak a bip-bipelésétől ott Amerika felett, akkor pár év alatt az USA akkora pénzt költött erre az egész programra, ami nincs ilyen, nem is volt ilyen a történelemben, tehát a nemzeti ösztermékünknek egy jelentős részét, a legjobb koponyákat, minden pénzt megadtak, és ott pár év alatt kisajtolták a Holdra szállást. Na most ez a másik kérdés, hogy most a NASA-nak ugye a legutolsó költségvetése való közel 20 milliárd dollár, ami óriási pénznek tűnhet, de csak ehhez a feladathoz képest, ez semmi, ez apró pénz. Tehát én is írok különböző számításokat a könyvemben, van, aki 500 milliárd dollárra, valaki még többre teszi, de nagyságrendekkel több pénz kellene, úgyhogy a NASA-nak most ezt a 19 milliárd, 20 milliárd dollárt próbálja egy csomó programba megosztani. Nyilván azt mondják szakértők, hogy az egyik járható út az lenne, hogy megosztani a költségeket és egy nemzetközi vállalkozást csinálni belőle. De azt kell látni, hogy az oroszok, a Roszkozmosz, a japánok, az indiaiak, akik beléptek, és meg a kínaiak is ennek a töredékét költik űrkutatásra, és ráadásul nincs is meg az a tudásbázis az oroszokon kívül, ami az amerikaiaknak megvan. Szóval ez egy olyan történet, hogy nagyon erősen mozgatják a vágyaink, hogy emberek vagyunk és szeretnénk meghódítani, felfedezni a világűrt, de nincsen még hozzá meg a kraftunk szó szerint, hogy ezt megcsinálják, és ahogy előbb említettem, a biológiai tényezők pedig nagyon erősen korlátoznak benne. Azzal most még egyelőre nem tudunk mit csinálni.
Nagyon elmentünk a marsutazás mellett, de elcsünk szót, akkor menjünk visszafelé haladva a többi témáról, és a transhumanizmus.
Az ez nagyon érdekes.
Az, hogy letöltik az agyamat.
Lehet egy külön szerintem rászentelni.
Letöltik az agyamat egy számítógépbe, és földi porhüvelyemet elássák, és mégis élve maradok, ez?
Nagyon beletrafáltál, van egy ilyen vonulata, és igazából ebbe az egy vonulatban, amit mondtál, ami tisztára science fiction, tehát tudományosan egyelőre abszolút nem megoldható dolog. Ebben ott van az a vágy, hogy a transhumanizmus azt szeretné valahol elérni, egyrészt az élet hosszabbítás, tehát hogy az a körülbelül 120 év, amit szoktak mondani, hogy körülbelül el tud érni az emberiség, ne annyi legyen, illetve valamit csinálni a testünkkel, hogy fejlettebb, jobb legyen, hogy többet éljünk benne, illetve ez az extremitás része az, hogy valamiféle tudatletöltést csinálják egy olyan testbe, vagy olyan virtuális valóságba. A science fiction írók nagyon sok ilyet írtak, és nagyon sok konfliktus megírtak ezzel kapcsolatban, amelyben az ember gyakorlatilag örökké élhet, de ez mondjuk a szélén van ennek az egésznek, tehát ide tartozik a génmanipuláció, a génmódosítás, a különböző technológiai kütyüknek a beültetése, mint például ugye lehet arról hallani, a svéd cégnél próbálkoztak ezzel, és több ilyen céges és emberi próbálkozás van, sőt ugye van egy olyan kifejezés, hogy biohacking, amikor
igen,
saját magát próbálja.
Sőt, ilyen már ilyen garázs biohacking van.
Van is ősi halottunk, azt hiszem tavalyról, aki élőbe befecsengedezett magába valamiféle ilyen biohacking dolgot.
Igen.
Azóta
ez micsoda, én lemaradtam tőletek. Lényegesen kevesebb szívit fogyasztok, mint ti azért, de mi ez a biohacking?
Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk elérni azt, hogy a DNS mintázatunkat valahogy módosítsuk.
Aha.
És ezáltal
Tehát így betegségeket ki lehet iktatni, örökletes betegséget.
Igen, de mondok egészen fogyasztói dolgot, hogy mondjuk a kopaszodó vagy kopasz férfiaknak el lehetne élni, hogy gyönyörű göndörhajuk legyen, egy afrikai göndörhaj. Most mondtam egy extremitást, és
viccesség. És a testépítőkről még nem is
olyan valóság, hogy pigmenteket változtatott meg a bőrén az illető, tehát a pigmentek színét változtatta meg, és azzal parádézott, hogy ez ennek milyen jövőbeni felhasználási területei lehetnek, sőt, volt már ilyen bélflóra átültetés is, szépen fogalmazva, pontosan, egészen pontosan széklet minta átültetés.
Igen, de vigyük mondjuk
ilyenek is voltak.
Igen, ezek nagyon-nagyon ilyen vicces, meg érdekes, meg furcsa dolgok, de vigyük mondjuk egészen nagyon konkrét szintre. Most volt talán egy-két hónapja, olvastam azt a hírt, egy amerikai és egy kínai egyetem összefogásában olyan kis, mondhatni, hogy nanoberendezést építettek, amivel próbálják elvágni a rákos sejteknek az útját a vérhez. Tehát, hogy ha az is ugyanolyan, mint egy bőrdarab, hogyha elszárítják, ha nem jut táplálékhoz, akkor kiszárad. Tehát, hogy mikroszkopikus szinten próbálnak ilyeket csinálni, tehát nanotechnológia és a transhumanizmus tartozik. És ugye megemlítem benne, hogy transhumanizmus egyben egy filozófia, sőt, hogyha a lefogyasztást nézzük, ahogy senkit se olvasztottak még ki, az egy tudományos hit is. Tehát abba vetett hit, hogy a tudomány
eljut odáig, hogy ezeket az embereket ki lehet olvasztani. Így van, most még csak a fogyasztásig jutott.
Így van, illetve a transhumanizmus egy olyan hit, ami a tudományban hisz, és az embernek a saját képességeiben.
De ezeken bárki kísérletezik, hogy lehet a fogyasztásból embereket kihozni, vagy ez így leült ez a történet a
persze,
fagyasztás. Mert egy időben nagy divatja volt, de mostában nem hallani erről, hogy ezen kísérleteznek.
Kísérleteznek, de ugye nem ember kísérleteket, hanem kisebb állatokon kísérleteznek ebbe az egészben.
Jó, harmadik téma, nagy testvér RT. Hát az teljesen fölösleges a jövő idő. Hát mi most beszélgetünk valamiről, lehet, hogy a könyvedet fogja ajánlani a Facebook, mikor innen fölállunk a pult mögül, és megyek haza.
Igen, az még csak mondjuk így mondanám, hogy okos algoritmus, már velünk van, amióta mondjuk Amazon.com van, tehát hogy ajánl neked egy könyvet az alapján, hogy milyen könyvet néztél, vagy vásároltál meg, de itt inkább arról van szó, hogy lehetséges-e azt megcsinálni, hogy ezt a sok milliárd embert pontosan számon tartani, és valamilyen módon kontrollálni elektronikusan. Az emberiség nagy részét nyilvánvalóan már lehet, tehát az okostelefonok, a mobil internetrendszer az ezt segítette elő. Ugye ebbe az egészben a törés az azt jelenti, hogy Oroszország meg Kína például kiesik az Android rendszeréből, vagy kiesik a Google rendszeréből, vagy a Facebook rendszeréből, tehát nem az egész világon terjedt el. De a könyvemben felsorolom ezeket a cégeket, a Microsoftot, a Facebookot, a Googlet, az Amazont, és azt nézem meg, hogy ezeknek milyen képességeik vannak még erre, hány embert érnek el. És akkor ebben hozok egy ilyen sorrendet, nem mondok el, hogy igazából én egy cégre futtatom ki, hogy nekik megvan már a lehetőségük erre, ideológiájuk is van rá, de nem csinálják még meg ezt az egészet.
Vagy legalábbis nem vallják be, hogy csinálják.
Kísérletezni
nyilván itt is kell, mielőtt élesben vagy a rendszer. Még két témánk maradt, az egyik az Egyesült Államok pozíciójának meggyengülése.
Hát ezt említetted már, szerintem ezt említetted, a 3D-s nyomtatás kapcsán pedig most jött a hír, ugye, hogy már autót is lehet 3D nyomtatásra.
Ez már régi dolog.
Tehát ez nem egy játék? Ezt azért kérdezem, mert a minap volt témánk a 3D nyomtatás, és mindenki azt mondta, hogy Lenin fej nyomtatására marhára alkalmas, mert hogy ez ilyen meglehetősen érdes tekintet, vagy érdes felületet nyomtat, és ilyen kicsit ilyen fura színekben, és nem túl bőrbarát textúrával, de hát azért a 3D nyomtatás nem ez. Ez a játék része, amit most meg lehet venni a boltban, de azért nagyon komoly dolgokat lehet 3D-ben nyomtatni, ugye?
Ez, amit mondasz, és sok emberi találkozik vele, ez úgynevezett a fogyasztói nyomtatás. És az látszik az előrejelzésekből és a trendekből, hogy fogyasztói szinten ez nem terjed el úgy. Tehát, hogy én mindig próbálok hasonlatot hozni a sima nyomtatóval. Miért tart az ember sima nyomtatót otthon? Azért, hogy bizonyos dokumentumokat, meg ha ír valamit, ne kell elvinnie kinyomtatni. Tehát van egy jól felfogott haszna. A 3D-s nyomtatásnak a normál ember otthonában még nem tudunk ilyen hasznot mondani. Természetesen vannak arra előrejelzések, gondolatok, hogy milyen jó lesz, hogyha majd cipőt tudunk kinyomtatni, vagy ruházatot, vagy egyéb dolgokat, ami egy lakásba jól jön, egy IKEA alkatrészt, de ezeket még nem használjuk. Tehát nincs meg az a haszna, miatt azt mondanám, hogy jó, akkor áldozok rá 100-200 ezer forintot. Viszont azt kell látni, hogy egyre jobban fejlődik, és a vállati, hogy így mondjam, a vállati 3D-es nyomtatás, az pedig óriási piac, és egyre jobban bővül. Tehát az létezik.
Hát az a helyzet, hogy bele akartuk folytani a szót Andrásba egy kis zenével, de nem tudjuk, meg nem is tartottam jónak, mert nagyon jó volt a beszélgetés vonala, viszont elfogyott az időnk, de azt javaslom, hogy egyszer
folytassuk
vissza,
ezt, jó?
Folytassuk ezt a beszélgetést, mert egyrészt a könyvedben, ami van, meg más gondolatokat is azért jobban ki lehetne itt csomagolni, mint ami most ebbe a pár percbe belefért itt nálunk.
Akkor fogjuk fel ezt könyvajálónak,
és akkor
majd kifejtjük, ha már
holnap történt, 5 sci-fi téma, amely valósággá válhat, nem csak utópikus, disztópikus forgatókönyvek katalógusa, hanem kiállása, technológiai fejlődés és a pozitivizmus mellett, ami fontos, tehát nem egy ijesztgető dologról van szó. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, nagyon jó volt a beszélgetés és gondolatébresztő, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
Nagyon szépen köszönjük mai reggeli kitüntető figyelmeteket, mi elköszönünk. Mindenkinek tartom a szép napot, holnap 6.45-től ismét Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Tartsatok akkor is velünk, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében 4 kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Együttműködő partnerünk a Mazda 6 forgalmazója, a Mazda Motor Hungary Kft. Mazda 6. Drive Together.